Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük a 245-ös számú énekünk eléneklésével. 245-ös számú éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük, liturgiaként eki énekes könyvünk 35-ös énekét énekeljük.
Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicsérendő, és nagysága mérhetetlen. Magasztal, Uram, minden alkotásod, és áldanak téged a te híveid.
Biztonságot
Való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, kifürkészhetetlen az ő bölcsessége. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Védkeztem ellened, Istenem, elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet, teremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Fejünket, imádkozzunk. Isten, aki szent, egységes és oszthatatlan háromság vagy, növeld bennünk a hit ajándékát és a szeretet érzését, hogy örök életre jussunk a Te ígéreted szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel élsz és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt igét, melyet megírva találunk János evangéliumának 3. fejezetében, az 1. versről a 15. versig a következőképpen. volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom néked. Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtője, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 125-ös számú énekünk eléneklésével. 125-ös számú éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Efezusbeliekhez írott levelében, annak harmadik fejezetében, a 8. verstől a 12-ig a következőképpen. Isten igény tehát, Pál apostol Efezusbeliekhez írott leveléből olvasom a 3. fejezet 8. versétől. Így szól Isten igéje. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyen mindenki előtt mi amatitok megvalósulásának a rendje, amely el van rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Ő benne van bátorságunk és szabadutunk bizalommal, a benne való hit által. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, régi kedves barátom, Jézus Krisztusban testvérem, mondása jut eszembe, aki még az 1970-es években kezdte a számítógépes szerelői munkáját, és a 70-es, 80-as években járta az országot, javítva azokat a régi nagy számítógépeket. És ő mondta ezt, hogy amikor ott áll egy probléma előtt, akkor mindig az ismeretlenség előtt áll. Halvány sejtelme, hogy hova nyúljon, és sok ezer, sőt tízezer alkatrész van egy-egy számítógépben, és nem tudja, hogy hová kell nyúlnia. Azt mondja, hogy mindig el kell indulnia valahonnan, és egyszer csak fölsejlik előtte a megoldás. Aztán mondta, hogy van, amikor nem sejlik föl a megoldás. És mégis eljön. Tehát a számítógép az egy ismeretlen valami. Nehezen átnézhető utólag, amikor megjavítják az emberek. Isten igével kapcsolatban jutott eszembe ez. Hogy az Isten igéje, az Isten ismeretének mélysége fölfoghatatlan számunkra. De el kell benne indulni. És egyszer csak fölsejlik. Vagy nem. Egyszer csak jön a megoldás. Mert értjük, hogy miért. És olyan logikus az egész. Egyszer pedig olyan logikátlanul, vagy az emberi értelemhez mérten logikátlanul, egyszer csak mégis fölsejlik a valóság, mert fölismerik az Istennek a csodálatos titkát. Isten megismerése lehetetlen az emberi értelem számára. Mégis az Istennek úgy tetszett, hogy kijelentse magát az ember számára. Hogy az a teremtő Isten, aki ezt a világot ilyen csodálatosnak teremtette, aki ilyen bonyolultnak, és mégis olyan harmonikusnak teremtette ezt a rendszer, megismerhetővé tette az ember számára az ő isteni lényét. Az ő kegyelmének mélysége, szeretetének alapja, kegyelmének lehetősége, az Isten háromságának megismerése az ember számára lehetetlen, fölfoghatatlan. Nem értjük sem az ő szeretetének alapját, sem az ő kegyelmének mélységét. Nem tudja az ember fölfogni azt, hogy ő három egy személyben. Atya, Fiú, Szentlélek, egy Isten, mégis három személyben, és ez a három mégis egy. Nem tudjuk fölfogni, nem mérheti föl az emberi ész. Pál apostol ebben az igében mégis arról beszél, hogy érthető és megmagyarázható az Isten lénye. És végigvezet bennünket azon a megismerési folyamaton, ahogy ő eljutott az Isten ismeretének mélységére. Azt mondja, hogy világossá tegye mindenki előtt mi ama titok megvalósulásának a rendje, ami el van rejtve öröktől fogva Istenben mindenek teremtőjében. És hogy ez mégis ismerté legyen az egyház által mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt is. Tehát Pál apostol olyan titkoknak ismerőjévé lett, amelyet a mennyei hatalmasságok sem ismernek, és amely az egyház által Krisztus testének, a Krisztusban újjászületett emberek felismerésének a közösségében lesz valósággá. Tehát ez a megismerési folyamat az egy csodálatos út. Pál apostol ezzel kezdi egyébként, vagy hát ez az ige szakasz, amely most itt van előttünk, ez alapvetően ezzel kezdődik. Elsősorban itt arról van szó, hogy nekem, mondja Pál apostol, adatott ez a megismerés. Miért adatott nekem ez a megismerés? Mert én vagyok a szentek között a legkisebb. Mit jelent ez? Pál apostolnak el kellett jutnia ahhoz a szinthez, hogy ő legyen a szentek között a legkisebb. olyan megdöbbentő látni Pál apostolnak az útját, ahogy végig halad ezen az úton. Hogy Pál apostol a szentek között a legkisebb, a bűnösök közt az első lesz. Mert egyébként nincs emberi lény, aki fölfoghatná az Isten titkának a mélységét. Aki megérthetné azt, hogy az Isten hogyan békélt meg az emberrel. Nincs emberi lény, aki ezt megérteni, és az Isten mégis az együgyűnek is ki tudja jelenteni. Az Isten még az együgyűvel is meg tudja értetni. Olyan jó látni azt, olyan jó emlékezni arra, hogy hány emberrel találkoztam, aki nem magas intelligencia, nem magas műveltségű ember volt. És mégis, amikor az Isten megújította a szívét, világosan látta, hogy kicsoda az Isten, és mit végzett el ebben a világban Jézus Krisztus az ő fia által. És megértette, hogy mit jelent a kegyelemből hitáltal való üdvözülésnek a ténye. Mert az Istennek úgy tetszett, hogy akár még az együgyűnek is kijelents. És ez a kegyelem. Ez a kegyelem, hogy nem a megismerés, az emberi értelem az alap, hanem az, hogy az Isten kijelenti az ember életében. És a kegyelem az nem árucikk, azt nem lehet megvásárolni. A kegyelem nem vagyontárgy, hogy örökölhető lenne, hogy továbbadható lehetne a családban. De a kegyelem nem is egy mennyasszonyi csokor, amit a mennyasszonyok a hátuk mögé dobnak, és majd valaki elkapja. A kegyelem az az Isten ajándéka, amelyet az ő szent lelke által juttat el az ember életébe, kinek-kinek, hogyan ezerféle útja van erre. Az Isten szent lélek által, Isten szent lelke által elindított folyamat, amely eljuttat egy-egy embert oda, hogy az Isten szerető Isten, és az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban megbékélt a világgal, és ezt a kegyelmet szeretné annak az embernek az életébe eljuttatni. És olyan jó látni Pál apostol életén, amelynek a bemenő oldalán ott van egy magabiztos, származásában, képzettségében bizakodó, képzett tetrekész ember, és a kimeneti oldalon pedig ott van egy Pál apostol, aki azt mondja, hogy Jézus Krisztusért az én származásomat, képzettségemet, erényeimet kárnak és szemétnek ítélem. És mindent alárendelek annak, hogy én ezt a Krisztust, aki velem ezt megtette, szolgáljam, neki éljek. És világos lesz számára, hogy ő az apostolok közül a legkisebb. Világos lesz számára, hogy ő senki. Világos lesz számára, hogy amit ő kapott, az nem az övé, azt az Isten adta neki, és ő a legkisebb az apostolok közül. És aztán felismeri, hogy a bűnösök köz pedig az első. Nem azért, mert elvetenült gazember, hanem azért, mert az Isten világossága a szíve mélységét világítja meg. És látja Pál apostol, hogy micsoda óriási szakadék van közötte és a között az Isten között, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte. És ez a szakadék áthidalhatatlan szakadék. Én vagyok a bűnösök között az első, mondta ki Pál apostol. Én vagyok az apostolok között a legkisebb, mondta ki Pál apostol. És azt mondja, hogy képtelen vagyok az Istennel megbékélni. Ebben a helyzetben én senki vagyok. És aki eljut erre az állapotra, aki itt van ezen a ponton, annak jön az a felismerés, ami Pál apostol életében is eljött. És ezért szomorú látni azokat a keresztényeket, keresztény közösségeket, és most is, hogy voltunk egy heke találkozón, ott kezünkbe akadt egy újság, amiben egyik gyülekezetünk tagja tesz bizonyságot, és ez a bizonyságtétel, ha legyen idézőjelbe téve, tesz bizonyságot arról, hogy ő miképpen tapasztalta meg az Istent. És az a megtapasztalás, amit ő leír, az alapvetően nem más, mint egy ezoterikus közösség transzcendens élménye. Szó sem volt arról, hogy bűnösök közt az elsőnek látná magát az Istentől való elszakadtságában. Szó sem volt arról, hogy ez Jézus Krisztus kegyelmére van szükség, hanem valami olyan pszichoterápiára, amin keresztül ő a nem látható világot beengedi az életébe. Szívem így remegett, hogy hogy juthatunk ide, evangélikus gyülekezet Magyarországon. És a bizonyságtétel erről szól. Ha ezt egy ezoteriával foglalkozó szaklapban jelentetik meg, akkor azt mondjuk, hogy ez egy csodálatos írás. Ez az ő élet. Mert az ember nem akar ezzel szembesülni. hogy én vagyok a legkisebb. És semmi sem értékes én bennem. Sem az, amit hoztam a családomból, sem az a megismerés, amit én megszereztem, sem az, amit én magamnak erényként, magam mellett erényként felsorolhatok, sem az, ami az én vagyonom, semmi sem hozható föl mellettem. Hanem egyedül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, hozzám lehajló szeretete, amely engem aztán megemel, és elvisz egy olyan magasságba, amely oda juttat, hogy még a mennyei hatalmasságok sem láthatják azt, amit velem megismertet az Isten. Mert Pál apostol ezen az úton ment keresztül. De ehhez az kellett, hogy a magabiztossága, az a bizakodása, ami ehhez a világhoz kapcsolódott, a családjához, az értékeihez, az kár és szemét legyen. És az Isten szent lelke világossá teljesen számára, hogy ő egyedül, Isten nélkül senki és semmi. Mindaz, amit tett, az kár és szemét. Már ide eljutni nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert ki kell az embernek mondani az életére az ítéletet. Persze, akkor majd nem jut ítéletre. Mert ő magát megítéli, és az Istentől kéri az ő kegyelmét. Tehát bűnösök között az első lett Pál apostol, és látja, hogy ez a kegyelem, amely az ő életében működik, az eljutatja őt arra az isteni felismerésre, amely öröktől fogva rejtve volt. És nem ismerte meg senki. Nem ismerhette meg senki. Az Isten kijelentett magáról dolgokat az Ószövetségben is természetesen. Sok mindent kijelentett magáról. De az a felismerés, ami most Pál apostol részévé lett, amiről beszél itt az Efezusi levélben, az nem lehetett senkié, még Mózesé sem. Meg Ábrahámé sem. Mert Jézus Krisztusban jelentette ki ezt az Isten. Azok számára, akik engedik, hogy az Isten az ő szent lelke által elvégezze benne azt, ami Pál apostol életében véghez ment. És aki így kerül a helyére, az megtapasztalhatja Isten titkainak a mélységét. Az megtapasztalhatja azt, hogy megérti, mit jelent Máriának a szűzen fogantatása. Hogy Jézus Krisztus hogyan jöhetett Mária méhébe, anélkül, hogy férfi érintette volna őt. Olyan jó erre emlékezni, amikor a teológián voltam, egyik professzorunk, aki új szövetséget, meg ige hirdetést tanított nekünk, az mondta, hogy a gyerekkorában hallott egy nagyon jó előadást Mária szűzen fogantatásáról. És benne olyan világossá lett akkor, hogy ez nem mese, ez nem lehetetlen, hanem az Istennek a csodája, amely akkor ott egy lánnyal megtörtént. És amikor már professzor lett belőle, akkor arra gondolt, hogy elhívja azt az embert, aki ezt az előadást tartotta neki ott ifjú korában, és most majd akkor a teológus hallgatóknak ezt az embert elhozza, hogy előadjon nekik erről a témáról. És amikor eljött ez az ember, és előadott a hallgatóknak, akkor azt mondta ez a professzor, hogy hát nem erről volt szó akkor, 30 évvel ezelőtt, hogy miért nem azt mondtad el, mint amit akkor ott nekünk mondtál. És azt mondja ez a professzor, hogy az történt, hogy amikor bement a teológiára ez az atyánk fia, egy komoly hív ember, és a teológián tartott előadás, úgy gondolta, hogy itt valami tudományos dolgot kell mondani. És az az őszinte, egyszerű felismerés, amit ő az Isten világosságában kapott, az kiment a szívéből, és valami tudományos gondolkodás indult el benne. De sokszor ez a probléma, hogy az ember beszeretné rakni egy rendszerbe, netán egy tudományos rendszerbe, és elvész belőle az, amit az Isten az ő szent lelke által kijelent, és ami olyan természetes, és ami olyan érthető, ami olyan világos. Mert az ember megértheti, az ember számára világos lehet a szűzen fogantatásnak a titka. És világos lehet számára a Szent Háromságnak a titka, az Atya, Fiú, Szentlélek, ami kezdettől fogva titok. Ami kezdettől fogva el van rejtve az emberiség elől, és mégis világosságra jön, mert Jézus Krisztusban világossá lehet, de ehhez el kell menni oda, ahová Pál apostol ment, hogy az Isten adja nekem ezt a világosságot. És egy másik professzor, akit nemrégiben hallottam a könyve bemutatásán, és ugyanerről beszélt ő is. Azt mondta, föltartva nagy vastag könyvét, Korintusi levél magyarázatát. Azt mondta, ez a könyv nem jöhetett volna létre. Ha mi a szüleimmel együtt nem megyünk ki, egy nagyvárosban laktak, egy közelben lévő kisvárosba vagy tanyára, ahol egy parasztember tartotta a bibliórát. És én nem hallgatom azt a parasztembert. Mi a parasztok azok értelmesebbek? Parasztok jobban látnak? Dehogy. Az az ember engedte, hogy a szívét Isten művelje, és átmenjen azon a folyamaton, amin Pál apostol is átment, és ezért az Isten világosságot adhatott a szívébe, és az a világosság átragadt ennek a professzornak a családjára is. Mert ők is átmentek ezen a folyamaton, amit Pál apostol átment. És azt mondta ez a professzor, és olyan megdöbbent, hogy nem azt említette, hogy a teológián ilyen professzorai voltak. És mivel ilyen professzorai voltak, ezért most én ezt a könyvet le tudom tenni az asztalra. Hanem azt mondta, hogy volt ott egy parasztember, aki olyan természetességgel tudott beszélni az Isten titkának mélységéről, hogy engem eljutatott oda, hogy megálljak ezelőtt az Isten előtt, és végigmenjek ezen a folyamaton, amint Pál apostol is végigment, és a végterméke, itt lesz ez a könyv, amelyben én beleírtam azt, amit az Isten megmutatott az ő kezdettől fogva elrejtett titkából. Olyan jó látni ezeket a folyamatokat. Olyan jó látni ezeket az embereket. És olyan jó tanulni ebből, hogy neked sincs más utad. Neked sem lehet más utad, mint az, hogy Pál apostollal együtt végig menjél ezen a folyamaton, hogy lesújtson az Istentől való elszakítottságod, elszakadtságodnak a mélysége, az áthidalhatatlan szakadék, az a bűn, amelyet az Isten nem tudott máshogy elfedezni, mint az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a váltság halálával. És ezért van neked meneteled a mennyei atyához, és a Szent Lelki által világossá tudja tenni számodra, hogy ki ő, mi az ő teremtésének a titka, mi az ő váltság művének a titka, és mi az ő megszentelő művének, megszentelés művének a titka. Az ember Jézus Krisztusban megtapasztalhatja mindezt. És ez a felismerés magába öleli az Isten teremtésének csodáját, a Teremtő Istennek a létét, aki felcseréli ezt teremtmények imádatával, legyen ez a gyermekem, vagy a feleségem, vagy a férjem, vagy tárgyak imádatával, az tévelyeg. Tévelyegés volt a témája most az elmúlt napok eke találkozójának, hogy hogyan tévelyeg a világ, hogyan tévelyeg az egyház. Sajnos mind a kettőben föl lehet látni, hogy hogyan próbálja a világ megélni az életét, és hogyan próbál örömöt, sikert, gazdagságot és gazdagságot fölépíteni, és hogyan tévelyeg ebben. És persze az egyház is hogyan tévelyeg, hogyan tér el arról az útról, amit az Isten megmutatott neki, és hogyan cseréli fel a fontos dolgokat átmeneti örömökre, gyönyörökre, sikerekre. Aki felcseréli a Teremtő Isten imádatát a teremtmény imádatával, a teremtés imádatával, az tévelyeg. Így ismerheti fel, és ebben a felismerésben ölelheti magához az ember a fiú megváltó munkájának csodálatos volt, tehát, hogy hogyan lesz Jézus Krisztus tökéletes főpappá, akinek elég egyszer bemenni a tökéletes áldozatával a mennyei atya elé, és az egész világ bűnére elhozza a bűnbocsánatát. Ez a felismerés, ez az út, amelyen Pál apostol végigment, hozza ezt a felismerést, hogy Jézus Krisztusban nekem megbékélésem van az Istennel, Isten megbékélt a teremtményeivel, és így nekem is van békességem lehet az Istennel. És persze megérthetem ebben a felismerésben, hogy a Szentlélek által ad világosságot az Úr, hogy én meglássam a tőle való elszakadtságomat, meglássam a megoldást arra, hogy hogyan békülhetek én meg az Istennel, hogy az Isten hogyan békül meg velem. Bűnlátás, bűnbánat és bűnbocsánat kegyelmét, lehetőségét adja az ember életébe. Ne szomorítsátok meg a Szent Lelket. És ne tegyetek bűnt a Szentlélek ellen. Mert a Szentlélek elleni bűn nem bocsátható meg. És olyan jó újra és újra szembesülni ezzel, hogy ha én az Atyát, a Fiút és a Szentlelket nem ismerem meg, akkor nem ismerem meg a teremtés, a megváltás és a megszentelődésnek a csodáját. ha nem látom ennek a csodálatos egységét, hogy ez nem a Szentléleknek a kijelentése, hanem az Istennek, a Szent Háromság Istennek a Szentlélek által való megvilágosítása. Ha nem értem meg, hogy a Fiú Isten az nem egyedüli Isten, Jézus Krisztus, aki független az Atyától, hanem a Teremtő, Megváltó, Megszentelő Isten egységének a megváltásban adott lehetősége. A Fiú Isten eljött, hogy megbékítse az Atyát az ő teremtvényeivel. És ha nem látom ilyen egységbe, akkor eltévesztem azt, ami az emberi létnek a célja. Tehát ne bűnözzetek a Szentlélek ellen, ne vétkezzetek a Szentlélek ellen, mert az nem bocsátatik meg. Mert az Istennek úgy tetszett, hogy a Szentlélek által világosítsa meg az embert. A Szentlélek által jöjjön el az ember életébe, és kopogjon be alkalmasint, nyissa ki az ember életét, adjon világosságot, világosítsa meg az értelmét. És hogyha valaki megtagadja ezt a Szent Lelket, ha valaki semmivé teszi a Szentléleknek a munkáját, akkor az Isten nem tudja adni az utat, a világosságot az életébe. Szent Háromság ünnepén az Isten szeretne bennünket erre a felismerésre elvezetni, hogy ne éljük az életünket tétován, tékozóan, hanem elindulhassunk azon az úton, amelyen Pál apostol, amelyen Saul elindult, és lett belőle Pál apostol, és amelyen Pál apostol végighaladt, azon az úton, amelyben világos lett számára, hogy ő a legkisebb a szentek között, az apostolok között, és ő a bűnösök között az első. Csak kegyelem az ő élete. És az Isten szeretetének alapját és mélységét megértse a Szentlélek által, és azt megélje a többi ember felé is. És olyan jó látni, hogy aki így éli az életét, azt az Isten vezeti. Annak az Isten világosságot ad. Azt az Isten megáldja. Azt az Isten a kezébe veszi és formálja. Erre hív bennünket az Isten, és erre szeretne bennünket megerősíteni. Itt, a Szent Háromság ünnepén is. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Szent Háromság egy igaz Isten. Olyan csodálatos megismerni a te titkaidnak a mélységét. Olyan jó megtapasztalni azt, hogy te egy-egy felismerésre elvezetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az együgyűeknek is megadod, hogy az apró gyermekek is megérthetik. Adj nekünk ezért bölcsességet ahhoz, hogy taníthassuk gyermekeinket. Szóval és cselekedetekkel is. Hogy megérhessük előttük a benned való életnek az örömét, és hogy így világosodjon föl előttük a te titkod. De add meg, Urunk, hogy a világ felé is így tudjunk világítani, hogy mindaz, amit bennünk, velünk cselekszel, az számukra rólad szóló bizonságtétel legyen, és így megérthessék a te mélységes titkaidat. És végigmehessenek azon a folyamaton, amin bennünket is végigvittél, amiben bennünket is viszel. És köszönöm, Uram, hogy olyan sok jó bizonyságtétel van előttünk, körülöttünk. Mondhatjuk, hogy bizonyságtévőknek a fellege vesz körül bennünket. Add meg, hogy részeként ennek a bizonyságtévő fellegnek megfuthassuk azt a pályát, amit elénk adsz. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehetünk, kísértéseink, próbáink, hívságaink közepette is. Tudjuk, hogy a te Szent Lelked világossága erősít meg bennünket ezen a földi pályán is. Te tudod, Uram, hogy milyen nehézségeink, nyomorúságaink vannak. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehet a rózsacsalád közöttünk gyászában is. Köszönjük, Urunk, hogy itt állhatunk előtted német Zoli betegsége kapcsán is. És áld meg bennünket, Urunk, azokban a helyzetekben, amelyek nem is világosak előttünk, nem tudjuk, nem ismerjük egymás életét. De add meg, hogy benned tudjuk ezt elhordozni, hogy világosan lássuk a teherhordozásunknak a lehetőségét is. Áld meg bennünket, Urunk, fiadban az Úr Jézus Krisztusban, ezen a földi úton. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időrendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az Isten tiszteletre. Hétközi alkalmunként a Bibliórát hirdetem, 17 óra 30-kor lesz csütörtökön. Minden bibliolvasó Bibliát tanulmányozni szándékozó testvérünket szeretettel várjuk erre az alkalomra. Hirdetem a testvéreknek, mint ahogy az imádságban is ott volt már előttünk, hogy az elmúlt héten eltemették Petris Zsolt, 36-7 évet élt testvérünket, a Rózsa Sándor kisebbség önkormányzat vezetőjének a veje, a lányának a 5 évig élettársa. Elmúlt héten temették el, 37 évet élt. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak. Tessék? Juhász Miklós is meghalt. István említette, most Isten tiszteletben.
Még beszéltem vele.
Igen. Ő is fiatal ember volt a szenvedélybeteg gondozó szolgálatban, sokszor megfordult, itt volt közöttünk. Igen. Igen. Nem tudjuk, hogy mitől és mikor érkezik el az életünk vége. Zolival mi történt?
Nem tudjuk. Nem tudjuk. Szerdán reggel ment ki Debrecenbe a vonathoz, 6 óra 15-kor, mert jönni kellett neki a Nyíregyházára vérvételre. Mert van neki egy régi gyerekkori betegsége, amiből gyűjtoskodott tisztelnő, és minden fél éven kicsit kontrollra. Azóta is mindig egy éve, egyszer, fél éve. Jött volna most erre kontrollra, de először vérvételre. És már nem ért ki az állomásra,
Debrecenbe,
és találták meg őt az utcán összeesve és vérbe. És akkor valaki idegen ott kihívta a rendőröket, és bevitték a kórházba.
Ő nincs a rendőrt hívták, hanem a rendőröket, és a rendőröket vitték a kórházba.
Hogy nem tud semmit mondani, járókelők nincsenek, akik adjanak valamit. A rendőrök úgy találták meg, hogy nem tudnak semmit, úgyhogy azóta sincs magánál, se tudja, hogy hol van.
Össze van zúzva a háta, ahogy hanyat esett,
poponyalapi
törést kapott, még tegnap is 4 nap után. Szivárgott a vér a fülén.
Ő is egy fiatal ember, és ki tudja, hogy miért lett rosszul, vagy mi lett vele. Hát imádságban hordozzuk a Juhász Miki családját is, a Rózsa családot is, meg hát a Zoltánnak a családját is. Meg hát azokat, akik itt vannak az imádság listánkon, a hírlevelünknek, a bulletinunknak a hátulján. Az Úr adjon felépülést, meg békességet ezekben a helyzetekben. Női csendesetet hirdetem, ami Biatorbánya június 19-től kezdődik. Gyermekhetünk az július 11-től 15-ig lesz Garbolcon. Jelentkezni ezen a telefonszámon lehet, ami itt a hírlevelünkön van, illetve személyesen is. Isten tisztelet végén, akár Viki lányomnál, vagy Resán Katánál, vagy akár nálam is. A Nemzetközi Ifjúsági Hét augusztus 13-tól 19-ig lesz, Eke Ifjúsági Hetek pedig. A hírlevelünkben benne vannak az időpontok. Augusztus elején lesz az első, az ifjúságinak, a 18 év alattinak, és a augusztus közepén pedig a nagyobbaknak szóló hét. Ezekre is lehet jelentkezni a szokott úton, az Eke honlapján, vagy akár rajtunk keresztül is. Természetesen ezen kívül Biatorbágyon is és Zeke szervezésében is lesznek hetek, családos hetek, hitmélyítő hét. Ezekre is lehet jelentkezni, ezekről felvilágosítást szívesen adunk és segítünk a jelentkezésben is. Kívánom a testvéreknek, hogy áldott legyen a csendes hetezés időszaka és a nyaralások időszaka is, hisz előttünk van a nyár, jönnek a szabadságolások idei, aki tud menni, hadd üdülhessen föl, de ne feledkezzen meg soha arról, hogy Jézus az, aki megtart bennünket munkánkban és nyaralásunkban is. Hadd lehessen regenerálódásunk, rehabilitálódásunk ő benne teljessé. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 446-os számú énekünk eléneklésével. A befejező oltári szolgálat előtt énekeljük ennek első versét. csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható, irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, hálát adunk neked sokféleképpen tanúsított jóságodért. Mindenek előtt megköszönjük néked, hogy értünk adtad egyszülött fiadat, megváltónkat. Hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy nem hagytál bennünket a tőled való elszakadtságban. És köszönjük, Urunk, hogy nem hagytál bennünket abban a gőgös valóságunkban, amikor azt hittük, hogy a mi értelmünk, a mi vagyonunk, a mi eszközeink elsegítenek bennünket életünk kiteljesedéséhez. Bocsáss meg nékünk, Urunk, hogy így gondolkodtunk, de köszönjük, hogy te szent lelked világosságával eljöttél hozzánk, és megértetted velünk azt, ami emberi értelem számára teljesen fölfoghatatlan, hogy mennyire szeretted ezt a világot, és mit tettél azért, hogy megbékülj velünk, békességed lehessen a te teremtményeiddel, és mi is megbékélhessünk veled. Áldott legyen a neved, Urunk, azért, hogy így hoztál létre egyházat, akin keresztül még a mennyei hatalmasságoknak is kijelentést szeretnél adni. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetünk mi is ennek az egyháznak a részei, és ennek a kijelentésnek a részei is. Illeszél be bennünket, Urunk, arra a helyre, ahová szeretnél ebben az egyházban. Hadd találjuk meg a benned való élet, a neked való szolgálatnak az örömét, meg a helyét is. Hogy megdicsőülhessél, Urunk, ezekben a szolgálatokban és ezekben az életekben. Így könyörgünk hozzád, Urunk, egész egyházadért, felekezetekre való tekintet nélkül. Így könyörgünk gyülekezetünkért, áld meg bennünket, Urunk, itt, a földnek ezen a pontján, ebben a közösségben, áld meg azokat, akik hajlandóak neked szolgálni, benned élni és a te dicsőségedet munkálni ebben a térségben. Köszönjük, Urunk, hogy a te áldásod átragadhat, átáradhat azokra is, akik keresik a veled való kapcsolatot. Így köszönjük néked a kereső embereket, azokat, akiket körénk adtál. Add meg, hogy ők is megtalálhassák a te megismerésednek mélységét, tökéletességét. Légy velünk, Urunk, akkor, amikor a szolgálatban megfáradunk, amikor nehézségek jönnek az életünkben. Add meg, hogy te beléd tudjunk kapaszkodni életünk minden pillanatában. És te óvd meg bennünket minden óemberi természet visszakacsingatásától, add meg, hogy távol legyen tőlünk a gőgösség, a dicsekvésvágy, távol legyen tőlünk az, hogy abba kapaszkodjunk, amit az óemberi természetünk, származásunk ad nekünk, hanem add meg, hogy a te akaratodban elindulva, te beléd kapaszkodva, a te dicsőségedet építve élhessük életünket. De így áld meg Magyarország evangélikus egyházunkat is szerte ebben az országban. Most vasárnap is, amikor sokan meghajtják térdüket, fejüket te előtted, lelkészek, esperesek, püspökök, felügyelők, presbiterek, és ki tudja még milyen szolgálati téren nálók. Add meg, hogy benned leljenek és találjanak megnyugvást, békességet, és benned találják meg életüket, szolgálatukat. De így kérünk a teremtett világodért is, Urunk, amely te rólad beszél, amely, ha következetesen vizsgáljuk, mindenképpen hozzád vezet el. Áld meg, Uram, hogy ennek a rendjét fönn tudjuk tartani, hogy a mi életünk is segíthesse azt, hogy ez a csodálatosan megteremtett világ alkalmas élettér lehessen még az utódainknak is. Áld meg azokat, akik keresik a te akaratodat, és hatalmat adtál arra, hogy az országnak és a világnak az ügyeit intézzék. Köszönjük, hogy így lehet előttünk népünk, nemzet, előtted népünk, nemzetünk, országunk, hazánk is. Add meg, hogy mindenki te benned találhassa meg élete értelmét, lényegét. És akikre sokat bíztál, azoknak mutasd a te utadat, Uram, hogy sokak számára lehessenek világítássá, világossággá. Köszönjük, hogy egyén életünkben is oda tehetjük az életünk minden problémáját te eléd. Köszönjük, hogy te óvod a mi házasságunkat, gyermeknevelésünket. Te előtted lehetnek a szükségeink. Így áld meg azokat, akik nem tudnak magukról gondoskodni, mert nincs munkájuk. Vezesd őket, Uram, a munkahely felé, a munkából való megélés felé. Légy azokkal, akik hajléktalanok, akiknek nincs fedél a fejük felett. Te adj nékik szükségükben megoldást, Urunk, és bennünket is használj a feléjük való szolgálatban. Így kérlek, Uram, a gyászoló családért, a Rózsa családért is, de te áld meg a Petris családot, légy, Uram, a Juhász Miklós családjával is, gyászukban te elégítsd meg őket a te békességeddel. Köszönjük, hogy aki beléd kapaszkodik, az biztosan állhat a talpán, és biztosan haladhat tovább. Így tesszük eléd Németné Juditot is, a fia betegségében. Te adj néki bölcsességet, hogy úgy tudjon viszonyulni ehhez a helyzethez, és úgy tudja Zoltánt is segíteni. És te áld meg a Jani bácsiékat is, unokájuk nyomorúságában, nehézségében. Te adj békességet, és hozzád való közeledést, benned való megnyugvást. De hadd legyen előtted, Urunk, egész életünk, gyülekezetünk, minden tagjának öröme, bánata, hadd oldódjon föl benned, Uram, minden, és hadd tudjuk átélni a benned való biztonság örömét. Tudjuk, hogy te vagy az egyedüli Isten, a Szent Háromság, egy igaz Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek vagy, és mégis egy. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.